Tehát 1 Mózes 14, 8-tól végig. Kiment tehát Sodoma királya, Gomora királya, Admák királya, Szeboim királya és Bélak, azaz Cóvár királya, és megütköztek azokkal a Sziddim völgyében. Kédorlaomerrel, Élám királyával, és Tiddállal, Góim királyával, Amráfellel, Sineár királyával, és Ariókkal, Elászár királyával. 4 király, 5 ellen. A Sziddim völgye pedig tele volt szurok forrásokkal, és megfudamodtak Sodoma és Gomora királyai, és azokba estek, a megmaradottak pedig a hegységbe futottak. És elvitték Sodomának és Gomorának minden jószágát és minden ereségét, és elmentek. Elvitték Lótot is, az Ábrahám atya fiának fiát, jószágostul együtt, és elmentek, mert Lót Sodomában lakott. Eljött pedig egy menekült, és sírül hozta a Héber Ábránnak, aki lakott az Emoreus Mamrénak, Eskol atya fiainak és Áner atya fiának tölgyesében, akik meg Ábránnak szövetségesei voltak. Amint meghallotta Ábrán, hogy az ő atyafia fogságba esett, felfegyverezte házában nevekedett 318 próbát legényét, és üldözve nyomult Dánig. És csapatokra oszlott ellenük éjszaka, ő és szolgái, megverte őket, és űzte őket mind hóbáig, amely Damaszkusztól balra esett. És visszahozta mind a jószágot, Lótot is, az ő atyafiát jószágával egybe visszahozta, meg az asszonyokat és a népet. Minek utána pedig visszatért Kédorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiment ő elébe Sodomának királya a Sáve völgyébe, azaz a király völgyébe. Melkisédek pedig Sálem királya kenyeret és bort hozott, ő pedig a magasságos Istennek papja volt. És megáldotta őt és mondta, áldott legyen Ábrám a magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet adott neki mindenből. És mondta Sodoma királya Ábrámnak, add nekem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak, és mondta Ábrám Sodoma királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad. Én gazdagítottam meg Ábrámot. Semmi egyebet, csupán a legények élelmét és ama férfiak részét, akik én velem eljöttek volt. Áner, Eskol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket. Imádkozom.
Ha próbáljunk tanulni valami új dolgot, nagy szükség van arra, hogy legyen példák előttünk, akik lényegében tudnak mutatni nekünk, hogyan kell csinálni valamit. Az én életemben azt kell mondanom, hogy az édesapám egy ilyen példa volt nekem. Én sok mindent láttam, hogy ő hogyan csinálta, és utána én próbáltam utána hasonlóképpen csinálni. Lehetséges, hogy az volt valami a sportban. Az édesapám nagyon szeretett baseballozni, és valahogyan gyerekkoromtól kezdve, amikor az édesapámnak volt egy baseballmérkőzés, akkor én mindig ott voltam, és én mindig néztem, hogy ő hogyan játszik. De otthon a kertben, amikor dolgoztuk, én néztem, hogy ő mit csinál, és utána azt csináltam. És mindig próbáltam követni azt a példát, ami ő mutatott. Én azt mondom, hogy valószínűleg van sok olyan dolog az én életemben, amit tudat alatt csinálom, mert láttam, hogy az édesapám hogyan csinálja. Én emlékszem, hogy az édesapám valami rendszerrel ő egy nyilvántartást tartott azt, hogy mennyi pénze van. És akkor nyilván tartva, hogy van ennyi pénz ebben a bankban, van ennyi itt, van ez ott, és így. És mindig volt egy lista, amit ő készített erről. Ibolya tud tanúskodni arról, hogy most nekem van egy ilyen lista. Sajnálom, a számok az én lista van sokkal kisebb, mint azok a számok, ami volt az édesapám listán, de hasonló. És így én követtem azt a példát, amit ő mutatott. És fel kell tennem a kérdést. A te életedben Kik a példaképek? Kik azok az emberek, akik te látod, és azt mondod, hú, az egy jó példa, én ugyanazt fogok csinálni. Amikor gondolkodunk a Mózes első könyvéről, látjuk Abraham életét. És én azt mondom, hogy látjuk olyan dolgokat az ő életében, amit én azt mondom, hogy nem érdemes követni. Rossz példát mutatott, olyan dolgokat csinált, ami nem kellett volna. Tudunk megnézni a 12. részben, vagy a 20. részben, amikor ment egy másik országba, és akkor félt, hogy mi lesz a feleségével, és akkor egy fél igazságot mondott, nem mondta senkinek, hogy ez a feleségem, hanem ő azt mondta az embereknek, hogy ez az én húgom. Végül is volt egy igazság benne, mert volt egy rokoni kapcsolat vele, de az oka, hogy mondta ezt, hogy ő akarta félrevezetni az embereket. Lényegében azt kell mondani, hogy ez egy hazugság volt. Később az életében látjunk azt, hogy Isten megígérte neki, hogy utódja lesz a felesége keresztül, és egy kicsit türelmetlen lett. Vártak és vártak, és nem lett azt a fiú gyerek, amit Isten megígért, és akkor valahogy én azt mondom, hogy jó, akkor ha Isten nem adja, akkor másképpen kell megoldani ezt a dolgot, és akkor a felesége jött azzal a javaslattal, hogy itt van a szolgálán, akkor legyen egy gyerek által. Egy nem követő példa. De amit látjunk, és amit felolvastunk itt a Mózes 14. részben, én láttam három olyan dolgot az Abraham életében, amit én azt mondom, hogy egy jó példát mutat. És szerintem tudunk tanulni abból, amit ő csinált, amit ő tett ebben a fejezetben, és ha követjünk az ő példát, akkor jó úton leszünk. Mielőtt nézünk ezt a három dolgot az ő életében, hangsúlyozom valamit az Abrahamról itt. Itt, amikor mi újból találkozunk vele az első Mózes 14. részben, ő már egy hívő ember. Hangsúlyozom azt, hogy mai kifejezéssel ő keresztény volt. Természetesen az Ószövetségben nem használtak azt a kifejezést, Krisztus előtt, de én azt mondom, hogy amikor találkozunk az Abrahammal itt, ő olyan, mint mi. Ő hit által üdvözölt, és akkor találkozunk vele itt ebben a helyzetben, és fölteszünk a kérdést, mint hívő ember, ő hogyan él. Az első esemény, amit látjunk, az, hogy valami történt az unoka öcsével. Tudjunk, hogy már ez előtt volt egy olyan döntés, hogy melyik fold lesz az övé, és melyik fold lesz az unoka öcsé. Az unoka öcse kiválasztotta azt a fold, ami látszólag a jobb fold volt, és ő oda ment lakni. És Abraham ment a másik irányba, és ott kezdte az ő életet. Mi nem tudjuk, hogy pontosan mennyi idő volt ezután, hogy ez az esemény történt. Valószínűleg egy pár év volt. Az Abraham már, ahogyan ő lakott, ő már jól érezte maga. Lehet gondolkozni, amikor az ember költözik, akkor kell egy-két három év, hogy az ember már otthon érzi maga. Most már tudom, hogy hol vannak azok a boltok ezen a környéken. Tudom, hogy hogyan kell intézni dolgokat itt ebben a kerületben, vagy ebben a városban, ahol lakunk. Egy idő után, hogy az ember kezd jól érezni maga. Otthon érzi maga. És én mérném mondani azt, amikor ez az esemény történt, az Abraham már ebben az állapotban volt. Már tudjunk azt, hogy több volt, mint 75 éves. Nem egy fiatal ember. És ő, azt mondom, hogy ő egy kényelmes helyzetben volt. Ahogyan a Francis Schaeffer mondja az ő könyvében, ő érkezett arra a pontra, hogy volt egy személyes jólét és egy személyes békesség az ő életében. Egy olyan pozícióban volt, hogy ő tudta fölrakni az ő lábot, leülni a hintaszékbe, és ott pihenni. Otthon volt, a kényelemben volt. És jött a hír, hogy valami történt az unokaöcsével, hogy fogságba került. És én azt mondom, hogy itt, ebben a másodpercben Abraham kellett hozni egy döntést. Mi fontosabb? A kényelem, azt, hogy én jól érzem magam az én körömben itt, ahol vagyok, vagy az a fontos, hogy megteszi az, ami helyes. Ami veszélyes tud lenni, ami nem lesz könnyű, és Abraham hozott egy döntést. Az igében úgy tűnik, hogy ez nem is volt kérdés neki ebben a helyzetben, amikor ő hallotta, hogy fogság volt az unokaöccse, ő fölállt, összeszedett 318 szolga, az ő hadserege mondhatjuk, és akkor ő indult. És az az érdekes, amit látjunk, amikor ő indult, sikerrel járt, tudta visszaszerezni az unokaöccsét, de ha tovább olvasunk, látjuk azt, hogy nem csak az unokaöccse, hanem az összes ember, akik fogságba vitték abból a városból, Szodomból. Ezek az emberek, mi tudjuk, hogy ők bűnös emberek voltak. Később fogunk látni, hogy mennyire. De mégis, amit Abraham tett, ő nem csak adott segítséget a családtagnak, hanem ő adott segítséget a más emberek, a gonosz embereket, aki rászorult helyzetben voltak. Ha olvasunk az Új Szövetségben, a Galata 6. rész, 9. és 10. verset a következőt olvasunk. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha még nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót, mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Én azt látom, hogy itt van egy új szövetség ige, ami kifejezi pont azt, amit Abraham tett. Elsősorban a testvér, elsősorban a családtag, de nem csak. Ő kifejezte a szeretet. Messzebbre, mint a szűk családi tagra. És szerintem ez egy példa, amit mi tudunk követni. Egy példát, amit mi tudunk követni a mi családunkban, a mi gyülekezetünkben, és abban a világban, amiben mi élünk. Látni kell, hogy tovább kell lépni. Nem csak maradni abban a helyzetben, ami kényelmes. És én azt mondom, miért nem mondani azt, hogy minél idősebb az ember, annál nehezebb kilépni abból a kényelemből. A héten láttam, hogy a Mintler Gyula még nem érkezett arra a pontra, mert nyáron, amikor lesz ez a konjunktúra, akkor ő azt mondja, hogy mi sátorban fogunk lakni. Én azt mondom, hogy én nem szívesen vállalom azt most már, hogy én megyek valahova sátorozni. Gyerekkorban én szívesen csináltam azt örömmel, most már kevésbé. A kényelem az fontosabb. De vannak sokkal több más terület a mi életünkben. Amikor kell hozni egy döntést, melyik utat válaszol? a könnyebb út, vagy esetleg a jobb, de nehezebb út, amit Isten ad. Abraham egy nehezebb utat választott, és mi látjuk, hogy amikor ő ment azon az úton, Isten vele volt. És adott győzelmet neki abban a helyzetben. A vázlatban most nézünk a második pont. Adjunk tiszteletet annak, aki tiszteletre méltó. És itt ebben a fejezetben a semmiből megjelenik valakit. A Mózes első rész 14. versben Melkizedek, egy pap. Semmit nem tud, előtte nem találkoztunk vele, a Mózes örkönyvében utána nem találkozunk vele. Ezen kívül egyszer Dávid beszél vele egy versben a Zsoltárokban, és újból találkozunk ezzel a pappal a zsidókhoz írt levélben a 5., 6. és 7. fejezetben. És érdekes, ott a zsidókönyvben, amikor a szerző kezd beszélni Melkizedekről, mond valamit róla, egy-két mondat, és utána mond a következőt. Felolvasom, 5. rész 11. vers a zsidókhoz írt levélben. Erről nekünk sok mondanivalunk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltömpült a hallgatás. Ugyanis ennyi idő után, ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valakit az Isten beszédeinek alapelméire, mert olyanokon lettetek, mint akiknek tejre van szükség, nem kemény eledelre. Azért olvasom ezt, mert lényegében a szerző azt mondja, hogy van egy probléma. Én most szeretnék beszélni egy nagyon bonyolult, nehéz teológiai igazságról, de ti még csecsemők vagytok. Kellett volna fölnőrni a feladatba, volt elég idő, hogy te már tudnád átrágni ezt a kemény húst, de nem csináltatok azt, amit kellett csinálni. És akkor a 6. fejezetben beszél egy kicsit arról, hogy mi volt a probléma, hogy miért nem voltak érettek ezek az emberek. És utána a 7. részben mégis folytatja a nehéz tanítás. És mielőtt mi tudunk megérteni a mondani való a Melkizedek életéből, először kell egy kicsit mélyebbre menni. Először föl kell tenni, hogy ki volt ez az ember. Ki volt ez az ember? Honnan jött? És hova ment? A zsidókhoz írt levél 7. rész, az első vers, mert ez a Melkizedek, Salem király. Ezt mondjuk róla, utána tovább olvasunk, és azt látjunk, hogy a 3. versben se apja, se anyja, sem nedvessége, se napjainak kezdete. Honnan jött ez az ember? A teológusok adnak egy pár lehetőséget. És én azt mondom, hogy mindenki csak találgat. Mert ebben a területben az igény nem ad nekünk több információt. Az egyik, amit mondanak, azt mondnak, hogy a Melkizedek egy teofónia. A teofónia az egy olyan helyzet, amikor Jézus Krisztus megjelent az Ószövetségben. És van egy pár eset, amikor Jézus megjelent az Ószövetségben. Én azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez igaz. De mi nem tudunk 100%-osan mondani ezt. amit tudunk 100%-osan mondani, a Melchizedek egy előkép volt Krisztusról. Egy képet ad róla. Mi látjunk, hogy Krisztus betölt az Ószövetségben volt három tisztség. A proféta, király és a pap. És itt Melchizedek kivétel volt, ő nem volt olyan, mint a többi ószövetségi pap, mert látjuk, hogy ő pap és király volt. Ebben látjuk egy kicsit arról az előképről. Mi azt látjuk, hogy ő egy másfajta pap volt, mint az ószövetségi papok a zsidóknál. Mi látjunk azt, hogy az ő papság egyetemes volt, nem csak egy országban. Sokkal nagyobb volt azt, amit ő képviselt. Mi azt látjunk, hogy nem függött, hogy ki a pap, az, hogy ő honnan származik. Mi látjuk az Ószövetségben, hogy a Lévi családjából jöttek a papok, itt ez nem volt a helyzet. Nem is tudjuk, hogy ki volt az édesanyja és ki volt az édesapja. Mi azt látjuk, amikor beszélnek erről a papságról, hogy ez egy örökkévaló papság. Az Ószövetségi papság az egy ideglenes papság. Valami többről van szó itt. És azt látjuk, hogy amikor ő találkozik Abrahammal, ő kínált neki valamivel. Ez is egy érdekesség, nem tudom pontosan, van-e valami mélyebb jelentés benne. Melchizedek Sálem királya kenyeret és bort vitt ki elé. Mi egy kicsit később az üsztentés leszünk fogunk részt venni az úrvacsorában. Miből áll az úrvacsora? Csak két dologból áll. Kenyér és bor. Megint egy olyan dolog, amit látjunk ebben az előképben. Akkor nem volt világos, hogy mi a jelentés a kenyér és a borna. Tudta volna mást adni neki, de nem. És utána, miután ő ad egy áldást, látjunk, hogy Abraham hogyan reagált. És itt látjunk, hogy ez a pap mindenképpen az Isten képviseletében van. Mert általa Abraham adott a tisztelet Istennek. És amikor ő adott azt a tisztelet, mi látjunk, hogy ő szóban adta ezt, de nem csak szóban, hanem tettben is, amikor ő odaadott a tizedet mindenből. Már látjunk azt, hogy ő tisztelte őt az ő vagyonában. És itt megint van egy példa nekünk, hogy mi hogyan tudunk tisztelni Istent. Az, hogy mi adjunk a mi vagyonunkból. Fontos, hogy látjunk, hogy az Abraham hogyan csinálta ezt. Az egyik, ami látjuk, hogy ez egy önkéntes adomány volt. Nem volt leírva neki, hogy kötelező adni a papnak. Különösen ennek a papnak. Hanem az Abraham önkéntesen, amikor látta, hogy ki ez, és ki az, aki ő képvisel, ő azt mondja, én önkéntesen adom. abból, ami van. A zsidókhoz írt levélben a folytatás óta, a 7. részben látjuk, hogy mi az, amit adott. Ő azt mondja, hogy a tízedet adott a zsákmány legjavából. Megint látjunk, hogy amikor történik egy adakozást, az ember nem ad az, ami a maradék, nem ad az, ami kevésbé jó, hanem az, ami a legjobb volt, ő adott azt. Más helyen az Ószövetségben látjunk, amikor az emberek adakoztak, a termés első részéből adtak. És én azt látom, hogy ez egy milyen nagy hitlépés. Amikor az ember ad a termés első részéből. Mert amikor van az első rész a termésből, az ember még mindig nem tudja azt, hogy mennyi lesz a teljes termés. Vannak esetleg jelek, vannak reménységek, hogy mennyi lesz az egész termés ebben az évben, de mi tudjunk azt, hogy aki a mezőgazdaságban dolgozik, sohasem tud biztos lenni. Csak akkor tud biztos lenni, ha az a termés már bevittek, és már el van adva. Akkor biztos. De az utolsó pillanat így fönt áll az a veszély, amikor a termés még kint van a mezőn, hogy jön egy vihar, jön egy eső, jön valaki, aki lopja azt. De azt mondja, hogy ő ad az elsőből, a legjobbat, az Abraham ezt csinált. A másik, ami benne van itt, hogy ő a tízedet adott. Aki hallott engem tanítani a pénzről az új szövetségben, én nem látom azt, hogy Isten adott egy törvény nekünk az új szövetségben, hogy a keresztény ember kell adni 10% az örfizetésből Istennek. Nincs egy ilyen törvény. De megint én azt látom, de van egy példa. És a példa, amit Abraham adott nekünk, hogy ő a tízedet adott. Az ember azt mondja, jó, de az Abraham nagyon gazdag volt. Könnyű volt neki adni a tízedet, mert még mindig rengeteg maradt. Lehetséges, hogy ez igaz, de én azt mondom, hogy még mindig van egy fontos élv. Az, ami volt, ő adott egy bizonyos százalékot abból. És ő azt mondja, hogy én így tudok tisztelni az Urat. A példát, amit mi tudunk követni ebben, hogy mi hogyan tudunk tisztelni az Urat, az adományunkkal. Ami önkéntes, ami a legjobbat, amit tudunk adni, és ami egy százalék abból, ami van. Egy példa, amit tudunk követni. Egy harmadik és utolsó példát, amit szeretnék kiemelni ebből a részből. Ez a példa egy két részből áll, de azt látjuk, hogy miután Isten adott Melchizedeknek a királynak, akkor ott volt egy másik király. A Szádom királya. És azt látjuk, hogy ő ezt mondta, hogy jó, akkor legyen a következő terv, amit kaptunk, az emberek az maradnak nálam, de a többi az legyen a tiéd. Milyen jó. Valószínűleg arról volt szó, hogy azt, amit az emberek elvitték Szádomból, amikor elraboltak a nőket, fiatalokat, mindenkit, és elvitték sok mindent magunkkal, akkor az Áron király azt mondja, hogy jó, én visszakapom az embereket, de a tulajdonok, amik az övék volt, az most maradt ilyet. Az Abraham azt mondta, hogy nem. Ő azt mondja, hogy nem. Az ne legyen az enyém. Mert ha én átvinném azt, akkor te a következőt tudnád mondani. Én tettem gazdagá Abraham. És az Abraham azt mondja, én nem akarom, hogy egy ember tud mondani ezt rólam. Az az én kívánságom, hogy mindenki láthatja azt, hogy Isten az, aki megáldja az én életemet. Én azt mondom, hogy itt volt egy nagy kísértés az Abrahamnak. Egy hatalmas nagy kincs. Nagyon sok minden volt. És ő azt mondta, hogy nem. Isten nem oldja meg a helyzet így. Én nem akarom, hogy egy ember tud mondani azt rólam, hogy azért ott vagyok, mert én tettem valamit. Ráadásul egy hitetlen ember. Fontos, hogy mi tanuljunk bízni Istenben, és mi nem próbáljunk átvinni, és nem próbáljunk megoldani a dolgokat, ahogyan mi tartjuk jól. Egy utolsó gondolat, 24. versben, azt olvasunk, hogy rólam ne legyen szó, csak arról, amit megtettek a legények, még azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak. Volt három szövetséges Abrahamnak, amikor bement ebbe a harcba. És az az érdekes, hogy az Abraham azt mondja, hogy én lemondok. Én lemondok azok a dolgokról, de a szövetségesek, ők tudnak elvinni abból. Abraham egy magasabb elvárás volt saját magával, mint a másik emberekkel. És ő nem követelte azt, hogy a másik emberek csinálnak azt, amit ő csinált. Én az Új Szövetségben ezt láttam a példát a Pál életében. Amikor Pál többször említette azt az egyik helyen a 2. Korintusban, hogy amikor én ott voltam és szolgáltam közöttetek, én nem kaptam semmit tőletek. És én örülök, hogy én nem kaptam semmit tőletek, én akkor a sátor készítésből éltem, lényegében ő ezt kifejezi ezzel a gondolattal, én tudtam fenntartani magamat. De ugyanakkor, amikor írt Timoteusnak, ő azt mondja, hogy méltó a munkás a maga bérére. Szóval ő azt mondta, hogy ő, mint misionáros, ő, mint lelki munkás, ő nem kért fizetést az emberektől. De nem mondta, hogy minden keresztény munkást ezt kell csinálni. És én azt látom, hogy tanulság ebben, hogy vannak olyan dolgok a mi életünkben, amit mi hozunk, hogy ez részemről így kell, hogy legyen. Én egy olyan döntést hozom. Én hozom egy döntést, hogy én ennyi százalék fogok adni az Úrnak. De én nem megyek tovább egy másik lépéssel, és nem hozom létre egy törvényt, hogy ha én csinálom ezt, akkor mindenki mást ugyanazt kell csinálni, mint én. Abraham nem csinálta ezt. Én azt mondom, hogy ez már törvénykezés lenne, ha mi azt mondjuk, hogy amit én csinálom, én fogok mondani, hogy mindenki ugyanazt kell csinálni. Amikor mondom ezt, nem beszélek a bűntevésről és a nem bűntevésről. Mert az nem függ attól, hogy valami bűn, hogy én megteszem, vagy nem teszem meg. Hanem amikor én hozom egy olyan döntést, ami az én szabadságom hozni, akkor abban a szabad területben én nem követelem azt egy másik embertől, hogy ő mindenképpen ugyanazt csinál, mint én. Jövő vasárnap lesz két Isten tisztelet nálunk. Délelőtt 10-kor lesz egy Isten tisztelet, és délután 5-kor lesz egy Isten tisztelet. Én fogok jönni mind a két Isten tiszteletre. De én nem állok itt, és azt mondom, hogy ha ti akartok olyan lelki lenni, mint én, akkor ti is fogtok jönni mind a két Isten tiszteletre. Nem erről van szó. Ez egy olyan terület, amiben szabadság van. És az ember tudva, én jövök az egyikre, én jövök a másikra, én jövök mind a kettőre. Én nem akarok létrehozni törvényeket. Csak azért, hogy van egy meggyőződés az én életemben, hogy ezt vagy azt kell csinálni. Abraham nem kényszerítette a három szövetséges király, hogy ő ugyanazt csinál, mint ő. Szerintem jó lenne, ha mi is tudnunk tanulni az ő példájából. Három gondolat kérdéssel befejezem, vagy négy kérdéssel, nem tudok számolni. Az első kérdés. Kész vagyok-e áldozat hozni másokért? Kész vagyok-e áldozatot hozni másokért? És ha igen, akkor lehet az ember tud leírni konkrétan, hogy hogyan. Kettő. Hogyan tisztelhetem Istent ebben a hónapban? Mi az, amit Isten vár tőlem most ebben a hónapban? Három. Mikor és miért veszem át az irányítást Istentől? A gondolat itt, hogy Isten ad egy utat, mikor van az, hogy azt mondom, hogy ez már sok. Inkább én most már döntök. Én többet nem tudok bízni benned, mert nem elég gyorsan léptem. Van-e ilyen a mi életünkben, amikor mi átveszünk az irányítást, és mi azt mondjuk, hogy jó, most már Isten nem fog lépni, akkor én fogok lépni. Az utolsó, mi az, ami számomra meg kell tennem, mi az, amit Isten vár tőlem, de nem feltétlenül követel más emberektől. Nézzünk, átgondoljuk azt a példát, amit Abraham mutat nekünk. És próbáljuk úgy járni Jézussal, azzal a példával, amit ő mutatott nekünk. Imádkozunk. Édesatyánk, látjunk azt, hogy az Abraham életében látjunk hullamokat. Voltak időszakok, amikor ő teljesen tudott bízni benned, és voltak olyan pontok, amikor kétségbe esve ő próbálta megoldani mindent. Segíts minket tanulni a jóból, az öregetebben és a rosszból. Kérünk, segíts minket, hogy nem csak akkor bíztunk benned, amikor megtértünk, amikor átadtunk az életünket neked, hanem segíts minket, hogy napról napra tudunk hagyni dolgokat a te kezedben, és nem kapkodni azok a dolgokkal, amit mi tartjuk a legszélszerűbb megoldást. Segíts minket, hogy legyen az az áldozat készség a mi életünkben, hogy segítsünk a testvéreket és másokat. Mutasd nekünk, hogy hogyan tudunk tisztelni téged. Ezt mind kérünk a te nevedben. Amen.